kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz szeretném felolvasni nektek, ami található Ézsaiás könyvének a 6. részében a teljes részt el fogom olvasni. Ézsaiás könyvének 6. részéből így szól hozzánk Isten szent igéje, amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, 2-vel arcát fette be, 2-vel lábait fette be, és 2-vel lebegett. És kiállt egyik a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes minden széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondtam, jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett az oltárról, és illette számot azzal, és mondta, ime, ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és ki megy el nekünk. Én pedig mondtam, imhol vagyok én, küldj el engem. És mondta, menj, és mondd ezt a népnek, halván halljátok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be. Ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. És én mondtam, meddig lesz ez, Uram? És mondta, míg a városok pusztán állnak lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, a föld is puszta lesz, és az Úr az embert messze elveti, és nagy pusztaság lesz a földön, és ha megmarad még rajta egy tized rész, ismétlen elpusztul ez is, de mint a terpentinfának, cserfának törzsük marad kivágatás után, az ő törzsük szent mag lesz. Nagyon izgalmas ez a szakasz, én több dologra most figyeltem föl, pedig nagyon jól ismerem ezt az igét, még emlékszem rá, hogy édesapámnak az egyik öreg bibliáját kölcsönöztem, és az egyik fő helye az ő bibliának éppen ez volt, az egyik fő gondolatot ebben próbálta megfogni és megmagyarázni, amiről én is többször prédikáltam már, de rájöttem, hogy anélkül, hogy az ember egy kis előzményt ne fűzne hozzá ehhez az igéhez, talán egy picit a levegőben lógó történet lesz ez, miközben egy olyan nagyszerű kérdéssel kell szembesülnünk, amiről a hónapnak az éneke szól, ne félj, ne rettegj, ha tied az Isten, tied minden. Nagyon érdekesnek találtam, hogy ma kezdjük el ezt az éneket énekelni. Teljesen véletlen, amennyiben vannak véletlenek, hogy ez az ige és az ének most egyszerre szólalt meg, de rám különös hatással volt, mert rögtön gondolatokat ébresztett ez az ének és ennek az igének az összecsengése, egymásra hatása. Azzal kezdődik ez a történet, hogy Ézsaiás próféta belát a mennyek birodalmába. Mint minden érdekes könyv, így az Ézsaiás könyve is számtalan vitát gerjeszt, és erre én már többször kitértem, vajon egy Ézsaiás van, vagy három, De most nem ez a fő problémánk, hanem azzal és azon szoktak vitatkozni ennek az igének a kapcsán, hogy ez rossz helyre van szerkesztve. Mert ezt a látomást az elejére kellene helyezni, mert hisz Ézsaiás elhívásáról olvashatunk itt. Én anélkül, hogy állást foglalnék ebben, szeretném zárójelet között megjegyezni, hogy mind a két dolognak lehetne üzenete. Nekem jobban tetszik, hogy ez itt van, ahol van. És majd mindjárt elmondom, hogy miért. Pontosan azért, amiről Nikodémus kérdése szól, ez is érdekes volt számomra, hogy most olyan furcsán szerkesztett az egész ma délelőtt, mintha nem mi találtuk volna ki, hogy mit kell ma beszélni, és miről kell énekelni, és mit kell felolvasni, mert hisz van egy felületes istenismeretünk, és miért is kellene ezt ilyen komolyan venni egyfelől? Ne félj, ne rettegj, ha tied Isten, tied minden, hát miért kell ezt ennyire komolyan venni? Miért kellene ezzel így foglalkozni? Miért kellene újjászületni? Miért nem elég a tudás, amiről tanulmányaink során ismeretet szerezhetünk, vagy elmélyezhetünk az Isten dolgaiban? Nem elegendő ez? Kell valami más? Kell mélyebb? Tied minden, ha tied Isten? Lehet őt birtokolni? Hogy hogy van ez? És innentől kezdve kezd izgalmassá válni egyfelől Ézsaiás elhívása. Igen, valószínű, hogy neki rengeteg istenismerete volt, de vajon újjászületett ember volt, amikor ő próféta kezdett lenni? Vagy pedig elkezdődött az ő prófétasága, és Isten, amikor látta, hogy komolyan veszi azt a küldetést, mélyebb dolgokat szeretett volna vele megértetni, és így sokkal jobban tetszik nekem, hogy itt van a szerkesztett rész, ahol van. Elindul az ő szolgálata, de vajon komolyan vette? Valószínű, hogy igen. És ezért Isten azt szerette volna, hogyha mélyebbre jut el a vele való közösségbe, és engedi, hogy belásson a mennyek birodalmába. Itt azt gondolom, hogy mindannyian, akik jelen vagyunk, valamiféle módon találkoztunk Istennel, és ha ezt visszapörgetjük, akkor biztos, hogy több fázisa van annak a találkozásnak, ami mi velünk történt Istennel kapcsolatban. Én emlékszem arra az időszakra, amikor megértettem, hogy hiába nekem rugdalóznom Isten ellen, nekem ott van a helyem, közöttünk egy megállapodást, ehhez tartani kell magam, de nem mondhatom, hogy abban a pillanatban mélységes, mély kapcsolatom volt Istennel. Volt vele kapcsolatom, megértettem, hogy hol a helyem, nincs tovább ellenkezés, és nincs tovább ellene rugdalózás, de emlékszem arra is, amikor rám szakadt, hogy én milyen bűnös vagyok ahhoz képest, az Istenhez képest, aki megkeresett és megtalált, és rám szakadt a bűneimnek a súlya. Valami ilyesmiről van itt szó. Belát a mennyek birodalmába, és mielőtt elébe szaladnék ennek a történetnek, még egy részt hagy említsek, amit előzményként el kell mondanunk Uzziás királyról, mert nem véletlen talán, hogy ebben az évben szólítja meg Isten Ézsaiást, és persze ez lehet helyebb bölcsenkedés, mint ahogyan írva van, de én mégis azt gondolom, hogy fontos üzenete van ennek is, és ez az, amiről én többször prédikálván erről a szakaszról sosem tettem említést, pedig kézenfekvő a dolog. Uzziás király az egyik olyan dicsőséges királya volt Júdának, aki nagyjátette ezt a ketté szakadt országban a júdai részt. Különféle vélemények vannak arról, hogy ő meddig uralkodott, többek azt gondolják, hogy több mint 50 esztendeig uralkodott ő, az biztos, hogy hosszú ideig szolgálta Izraelt, és kezdetben, Júdát, bocsánat, és kezdetben egy hívő ember volt. Úgy indult az ő élete, hogy Istenhez kapcsolódott, fontos volt az ő számára mindaz, amit a szertartások, az áldozatok és az Istennel való kapcsolat jelenthetett. Annyit tudunk ő róla, hogy Jeroboám 27. évében kezd uralkodni, és ez bizonyos számítások szerint azt jelenti, hogy 16 évesen kezd társuralkodóként uralkodni az édesapja mellett, és ami az ő nevéhez fűződik, az az, hogy megerősíti ezt az országrészt. Fellendíti a gazdaságot. Kereskedelmi útvonalak, azok mind az ő fennhatósága alá kerülnek, Eilát is az ő fennhatósága alá kerül, azaz lesz tengeri kikötője az országnak, és végig az odavezető kereskedelmi útvonal mind az ő fennhatósága alá kerül, ebből az következik, hogy gazdaságilag is megerősödik az ország. Erős hadserege van. Több olyan hadjáratot vezényel le, amely hadjárat a filiszteusok városait célozza meg, és több filiszteus várost elfoglal, újjáépíti, és ha tetszik, a külkapcsolatai is jól alakulnak az országnak, kezdenek odafigyelni Júdára, mert egy erőskezű uralkodó az, aki innentől kezdve, vagy a apja halála után egyedül, és 10 éven keresztül pedig az apjával együtt társuralkodóként uralkodik, és kezd erőssé válni az ország, amely országra odafigyelnek a környező államokban is. Igen ám, de kezdi azt gondolni, hogy neki áldozatot is szabad bemutatni. Ő azt kezdi képzelni, hogy az a dicsőség, ami őt körbeveszi, és a lakályoknak a hada, az feljogosítja őt arra, hogy az Isten dolgaival is szabadon, saját kénye kedve szerint rendelkezzen, és az akkori főpap a papokkal együtt akadályozza meg azt, hogy ő illatáldozatot mutathasson be, és az ottani krónikákbeli feljegyzés azt írja, hogy még ott a szentélybe leprássá lesz. És ha innen nézzük ezt a történetet, egy olyan király hal meg, akiben az ország azt a messiást és azt az urat látja, aki végre nagyszerűvé, erős és büszke országgá tette ezt az országot. Érdemes rá odafigyelni, ha lettek volna akkor plakátok, akkor tele lett volna plakátolva Uzziás nevével az ország, és az lett volna rajta, hogy erős és büszke ország, és ezt gondolhatta volna mindenki. Igen ám, és azt is gondolták, de van egy probléma. Isten a saját hasznára akarta fordítani, és ha innen nézzük ezt a történetet, ebben a szituációban kell Isten szolgájának valami olyan élményen átmenni, amely élményen keresztül hitelessé válik az ő prédikációja. Mindenki siratja Uzziás, nincs benne a Szentírásban, de én gondolom, a nagy és dicsőséges ország vezetője meghalt. Mit fogunk most tenni? Mi lesz a jövendő? Azzal kezdődik ez a híradás, hogy amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Azaz, földi értelemben minden romokban hever, de láttam az urat. Lehet ennek, megállhatnék ennél az egy verszaknál, és gondolkodhatnék erről egész délelőtt. De sokkal gazdagabb ez a szakasz, csak azt szerettem volna elmondani nektek, hogy nem véletlen az, hogy megjegyzi az író, mikor történt ez. Lehet, hogy Ézsaiás is azt gondolta, itt van végre egy király, aki az országnak jót tesz. És akkor meg akarja a szolgájával értetni az Úr. A te feladatod nem ez. A te feladatod az, hogy örködj a rád bízottakon, örködj felettük, és hirdesd azt, hogy van trón a mennyben, amely trón megingathatatlan, megrendíthetetlen, és királyok letaszítatnak a trónról, lakátok leszaggattatnak, de van király a mennyben, akivel érdemes számolni, és ha tied Isten, tied minden, akkor is, hogyha a környezetedben minden romokban hever. Szeráfok állnak felette, akik meg hat-hat szárnyuk van, kettővel arcukat fedik be, kettővel a lábaikat, és kettővel pedig lebegnek. Na hát ez a másik olyan pontja ennek a szakasznak, amely ezerféle értelmezést adhat. Mi is történik itt? Calvin mond egy nagyon érdekes magyarázatot erre a jelenségre, nekem ez tetszik, sok mindenben nem tetszik, amit ő mond, de ebben érdekes, amit mond, nekem más jutott egyébként eszembe, de most csak az érdekesség kedvéért, hogy mondjam el azt, amit ő mond erről a jelenségről. Ugye Isten szolgáiról van szó, az angyalokról, akik különféle kasztokban szolgálják az Urat, és ez egy nemesebb kaszta, szeráfok kasztja, akikről tudjuk, hogy négyen vannak, a Jelenések könyvében kerülnek még ők elő, és ott is ugyanezt mondják, szent, szent, szent az Úr neve, és talán emlékszünk arra, amikor Mózes akarja látni az Úr dicsőségét, akkor is ez hangzik el. Talán ott vannak a szeráfok, és körbeveszik az Urat, akiknek annyi a feladatuk, hogy éjjel és nappal az Úrnak a szentségéről prédikáljanak, és azt mondja Calvin, hogy még ezek a szent angyalok sem tudják elviselni az Isten dicsőségét, és ezért fedik be az arcukat két szárnyukkal. Mi viszont még az angyalok dicsőségét sem tudjuk jelen pillanatban elviselni, majd persze tudjuk, hogy angyalokat fogunk ítélni annak idején, és ezért a föld felé is lezárul. A két szárny lezárja a bepillantás lehetőségét, és a két szárnyuk pedig, amivel lebegnek és szállnak, az pedig az Isten üzenetének a hirdetését van hivatva betölteni. Na szóval zárva van. Nem tudunk csak úgy önkényesen bemutatni áldozatokat, és úgy önkényesen benézni a mennyek birodalmába, veszünk egy jegyet az egyik rakétára, és elmegyünk a mennybe, nem működik a dolog, vagy a tudomány nem tudja felfedezni, hogyan lehet belátni a mennyek birodalmába, bár nagyon sok és érdekes dologra jönnek rá a tudósok, és nagyon sok olyan jelenséget vesznek észre, amely egyre közelebb viszi őket a tekintetben és arra felé, hogy hogyan is alakultunk mi, de nem tudunk betekinteni a mennyek birodalmába. De el kell hangoznia Ézsaiás számára, szent, szent, szent az Úr neve. egymásnak mondogatják az ott lévő lények. Szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Álljunk itt meg egy pillanatra, mert megint valami olyan dolog hangzik el, hogy a végére se fogok jutni ennek a résznek, de az olyan, hogy igyekszem befejezni gyorsan, mert oly gazdag e szakasz. Megszólal a mennyben az Isten szentségét hirdető öröm óda, ha tetszik, és arról szól, hogy teljes a föld az ő dicsőségével. Miért nem teljes a menny az ő dicsőségével? És persze lehetne a szó és a szöveg összefüggésből arra is jutni, hogy ez az ígéret földje, a mennyei ígéret földje, de szerintem nem erről van szó, bár azt is bevallom őszintén, hogy nem néztem meg, hogy az eredetiben ez hogy hangzik, mert azt gondolom, hogy Ézsaiás számára egy fontos útra való ez. Elkezdődik az ő szolgálata, hogyha ebből indultam ki a gondolatmenetem elején, és az ő szolgálatának egy szakaszában egyszer csak meg kell hallania, újjá kell születnie, ha tetszik, meg kell hallania, hogy szent az Úr neve, a seregek ura, és az ő szentségével teljes a föld, és innentől kezdve azt is észreveszi, hogy ennek az üzenetnek a hatására megrendül az ajtó, megrendül a küszöb, a ház betelik a dicsőséggel, és akkor mondja, hogy jaj nekem. Jó Sándornak olvastam egyszer egy ige hirdetését, és arról prédikált, a mi atyánkról prédikált ő, és az volt a textusa, hogy szenteltessék meg a te nemet. És ezen gondolkozott ebben az ige hirdetésben, és használ egy ilyen példát, nekem nagyon tetszik, hogy sokszor kerül az ember kezébe olyan érme, amely érme már alig olvasható. 5 forintosoknál szokott ilyen a kezünkbe akadni, vagy talán emlékszünk többen a régi 2 forintosra, nem arra a picire, hanem a nagy 2 forintosra. Az sokszor megkopott, és alig lehetett már látni rajta, hogy mennyit is képvisel az az érme. Vajon így szenteltetik-e meg, ami számunkra, kérdezi ő, az Úrnak neve. Értéket képvisel, de megkopott rajta. Nem látszik, hogy mi az, amit képvisel. Alig látjuk már, és talán szemüveget kell húzni, vagy csak tudjuk, hogy volt egy, ahogy régen mondták, egy bélás a zsebünkbe, és tudjuk, hogy az annyit ér, olyan szokványossá, megszokottá válik, de megnézem a érmét, és semmi nincs rajta, mert megkopott. Vajon a te számodra megkopott az Úr dicsősége, olyan szokványossá vált? Tudod, hogy ott van, úgy bele lehet nyúlni a zsebedbe, és ott van ő, az ő dicsősége, mert itt döbben meg Ézsaiás, hogy kinek is a szolgálatában áll ő. Jaj, nekem, elvesztem. Hát hogy tudnék én ebben a bűnös formában odaállni ő elé? Hogy tudnám én szolgálni az örökkévaló Istent, amikor az ő szentségének a kézzelfoghatóságá abban nyilvánul meg, hogy belerendül minden, ami a környezetben van. Jaj nekem, ahol én élek, ahol én szolgálok, és én magam is tisztátalan vagyok, hogy lehetne ezt a szentséget elviselni és elhordozni? És akkor azok, akiknek a nevének a jelentése tűz, vagy megemésztő tűz, vagy tisztító tűz, vagy teljesen égő áldozat, sok mindent lehet a szeráfokról mondani, oda repül az oltárhoz, megfog egy fogóval egy szenet, és hozzáérinti az ajkához, hogy tiszta ajkú legyen. Ez is egy nagyon érdekes szimbólum, mert nem a szeráf oda megy, és az ő szárnyával belenyúl a szentséges edénybe, amiben tiszta égő fény van. Nem nyúlhat hozzá. Nem tekinthet be abba, ami veled történik, amikor az örökkévaló Isten úgy gondolja, hogy te mégis hordozójává válhatsz annak a szentségnek, amit ő Jézus Krisztusban neked adott. Egy fogóval nyúlhat hozzá, oda viheti. Azt üzente Isten, hogy az ő igéje tisztává tehet. Nagyon sokan megpróbálják a szenet ebben a kontextusban vizsgálni, hogy a szénnek micsoda nagyszerű gyógyító hatása van, és biztosan nem tudom, majd Ancsától megkérdezzük, hogy a szénnek milyen hatása van, fogalmam nincs, egyet tudok, hogy a széntablettának mi a hatása, de egyébként nem tudom, hogy a szénnek milyen hatása van. Azt mondjuk arról gondolkodhatnék, hogy a gyémánt is egyfajta szén, és ez egy szép folyamat lehetne, de nem ez az üzenete ennek, hanem az, hogy Isten tisztává teheti az ajkadat. És mi ennek a következménye, ez a legizgalmasabb ebben a történetben, vajon kit küldjünk el, hogy üzenetet vigyen az emberek közé, teszi fel Isten a kérdést. Mi a hatása az Isten tisztító kegyelmének a te számodra? Vajon az, hogy építsd önmagad? Vajon az, hogy minél zárhatóbbá tedd a saját lakásodat, hogy senki ne tudja meg, hogy milyen nagyszerű dolgot művelt veled az örökkévaló Isten? Vagy az, ami Ézsaiásnak volt a lelkébe rekesztett tűzként előtörő láva. Küldj engem, Uram! Nem hiszem el, hogy Ézsaiás gondolataiban ne játszódott volna le ugyanaz, amit Mózes párbeszédéből tudunk. Uram, csak küldj, akit akarsz. Én alkalmatlan vagyok erre. Tudom előre, hogy mi lesz ennek a következménye. És Ézsaiás ugyanezt mondja, Uram, én tisztátalanságban lakom. És ez jelentheti azt is, hogy pontosan tudom, hogy milyen kudarcra van ítélve az a küldetés, amely tőled jön. Reménytelen lesz. Nem lehet veled igyekezni. Statisztikai adatok nem úgy fognak szólni, ahogyan az emberek azt szeretnék. Talán így másként lehet értelmezni mindazt, amit elhangzik. Halván, menj és mondd ezt a népnek, halván halljatok és ne értsetek. Látván lássatok és ne is ismerjetek. Kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be. Ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen és meg ne gyógyuljon. Hogy van ez? Hát akkor nincs aktualitása annak az igének, hogy én nem gyönyörködöm a bűnös halálában. Arról szól ez, hogy eredménytelen lesz a szolgálatod, de egy a kérdés. Azt fogod-e hirdetni, amit az Úr mond, vagy Uzziáshoz hasonlóan, majd amikor csodák történnek körülötted, akkor az önmagad számára gyűjtött érdemrendeket, stallumokat akarod a magad mellére fölakasztani. Eredménytelen lesz, de a maradék is szent lesz. Az is szent lesz, az a kevés, az a tizedrész, az a kicsi, aki majd el fogja hinni, hogy van a mennyben király. Akármilyen helyzet van, akármilyen politikai, társadalmi helyzet van, akármilyen körülmények vannak a családodban, vagy ismerőseid körében, van király a mennyben, és egyedül ő tud tisztává tenni, egyedül ő tud újjászülni, egyedül ő az, aki értelemmel, erővel és hatalommal tud fölruházni, egyedül ő az, aki meg tudja veled értetni. Ilyen nagyszerű dolog a szentséges, örökkévaló Istennel kapcsolatot találni, és az ő szolgálatába állni. Amen. 49-es ének első verszakát énekeljük. 49-es ének első verszakát.